A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Elektromos, plug-in vagy sima hibrid, vagy maradjon a sima benzines, ne talán a dízel meghajtás, egyre többen gondolkodunk zöldebb autón, de a kérdések száma is egyre csak nő. Megéri-e váltani, ha egy tömbház negyedik emeletén lakunk és nincs saját garázsunk? Hány kilométer után térül meg a magasabb vételár, és hogyan bírják a modern akkumulátorok a fagyos teleket? Mai műsorunkban egy autópiaci szakértővel keressük a válaszokat a legégetőbb kérdésekre, és megnézzük, hogy hogyan alakul a romániai piac. Meghívottam László Zoltán, egy Hargita megyei márka képviselet ügyvezetője. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Gyakorlatilag ma már mondhatjuk, hogy krónikus energiaválságban élünk. Hogyan alakult idén az autók piaca Romániában?
Hát pont ez az ok miatt, amit tetszett mondani, Agyagási úr, ugye az üzemanyagárak megemelkedtek, és egy fura módon Romániában is beindult a plug-in hibrid és az elektromos autók eladása. Pontosan ezért, mert az emberek akkor elkezdtek gondolkodni, és egy picit bepánikoltak ettől, hogy akkor az üzemanyagárak elszállnak, akkor mi lesz velük. Azért mondom, hogy bepánikoltak, mert igazából, ha az emberek kicsit kimatekeli, akkor nagyon nehezen jön ki egy ilyen váltás, szóval megvenni drágában egy elektromos autót, még mindig nagyon sokat kell járni vele azért, hogy ez majd megtérüljön, pontosan ahogy ön mondta a felvezetőben. Érdekes módon Európában ugyanezt történik, de még sokkal nagyobb számokkal, már mint arányokkal, nem számokkal. Igazából, ha azt mondjuk, hogy Romániában az idei évben, 2026-ban az új elektromos autó eladások elérték a 6%-át az összeladásoknak, akkor ez az arány Európában ez 20%-nál van.
Tehát 10 autóból... Hogy van? 5 autóból egy elektromos.
Igen.
A dízeleknek még van-e piaca, van-e jövője? És már lassan aztán következnek a benzinesek is, vajon?
Igen, hát a dízel most már az utolsókat rúgja, igazából...
Világszerte, vagy csak Európában?
Hát igen, azért világszerte is megcsapan, nagyon csökkent az új autók értékesítése a dízel meghajtásoknál. Romániában igazából az idén szinte ugyanazon a százalékon vannak, mint az elektromosok, ahogy mondtam, 6-7% között van mind a kettőnek az értékesítése. A benzinautók azok még azért, ha jól tudom, 25-30% között vannak Romániában. Most már a hibrid autók elkerülték őket, és ők is, hát ilyen, hogy mondjam, egyre jobban csappan ez a szám.
Jöhet egy elektromos energiaválság is vajon? Vagy azért még annyira nincs elterjedve az elektromos autók használata?
Hát itt nálunk, ahogy mondtam, azért még nincs annyira. Igen, ez egy jó kérdés lenne az, hogyha itt most egy varázspálcával átváltoztatnánk az autókat, és mondjuk az autóknak a fele vagy háromnegyede elektromos lenne, akkor milyen elektromos árammal lenne az feltöltve? Hát biztosan nagyon nagy bajban lennénk.
Mert hogyha mondjuk szénnel termelünk, vagy kőolajjal elektromos energiát, hát akkor nagyot nem alakítottunk.
Igen, ez így van. Hát ugye az van, hogy azért viszont van egy másik része, ha valaki mondjuk egy házban lakik, és netán sikerült a zöldház programon belül fotovoltaikus rendszert tegyen a házra, akkor az viszont az már nagyon érdekes, és akkor van egy kis autója, és nem jár többet, mint napi mondjuk 100 kilométert, vagy 50-et, akkor az azt jelenti, hogy akkor hetente egyszer-kétszer feltölti, télen azért mondjuk lehet csak hétvégén tölti fel, ugye, amikor süt a napnak közben, mert azért 4-5 óra, amire hazaérünk, akkor már nem lesz abból elektromos autótöltés, de ott azért már érdekes árak, akkor az már, amikor ingyen járunk, azért az már érdekesebb.
Igen, hát az kérdés, hogy hányan engedik ezt, vagy hányan jutottak már ide, hogy ezt így csinálják. Egyébként milyen a jelenlegi töltőhálózati lefedettség Székelyföldön és Romániában, például a főutak mentén?
Hát ez most már azért érezhetően sokat javult, egyre jobb a lefedettség. Most mit mondjak, ha ezelőtt... Most Székelyudvarra jön, onnan jövök, ha ezelőtt 3 évvel volt 2 50 kW-os töltőnk a városban, ez most már több mint 10 van. Úgymond ilyen robbanásszerűen nő ez.
Uh-huh. És ezek nagyjából hol vannak a nagy bevásárlóközpontoknál, vagy már akár a benzinkutak is?
Van olyan benzinkut hálózat, aki tesz már elektromos autótöltőt is, de inkább ilyen nagyobb parkolókban, mólok mellett inkább ott van, ott jellemző.
Ha utcai töltőt használunk, mennyivel tankolhatunk olcsóbban, mondjuk vegyük a benzint? Most éppen nem is tudom, mi a drágább, a dízel vagy a benzin? Talán a dízel az.
Igen. Hogyha az sem mindegy, hogy akkor milyen sebességgel töltünk, tehát egy 11 kW-os töltő, az még mindig két lej körül van kilowattórája. Ha viszont egy 100 kW-tal, vagy netán még annál gyorsabban akarunk tölteni, tehát kevés időt akarunk a töltéssel eltölteni egy üzemanyagállomásnál, akkor bizony már ilyen 3 lej körüli érték van. Na most, ha ezt beszorozzuk egy mondjuk egy 20 kW-os per 100 km kilowattórás fogyasztással, akkor olcsóbb lesz, mint bármelyik másik két üzemanyag, a benzin vagy a gázolaj, de viszont kevéssel lesz olcsóbb. Tehát egy ilyen 80%-a ilyesmi. Ha már otthon töltjük egy saját hálózaton, legyen az egy, tehát nem egy fotovoltaikus rendszerre, hanem csak az otthoni áram, az otthoni ellátásban fizetjük az áramot, akkor ez már azért szinte fele.
És egy sima elektromos hálózat megbírja ezt a töltést egy lakásban?
Igen, tehát igazából minden elektromos autóban vannak egy ilyen hagyományos töltőt is, amit normális dugaszba beteszünk. Persze, hogyha egy 60 kWh akkumulátora van, akkor azt egy kb. 24 óra alatt fogja feltölteni, de lehet tölteni.
És általában az imént említett teljesítményű töltőknél mennyi ideig tarthat egy töltés?
Hát egy ilyen 100-150 kilowattos töltőnél, hát egy ilyen fél óra alatt már 20 és 80% között, 20-ra fel lehet élni 80%-ra. Ugye ezt tudjuk, hogy 20% alatt és 80% fölött, akkor ezt lassítják a töltést. Ez az akkumulátoroknak hogy minél tovább tartsanak az akkumulátorok, emiatt van ez a szabályozás, és emiatt kialakult egy ilyen trend, hogy amikor mondjuk hosszúban megyünk és töltünk egyszer vagy kétszer, akkor azt úgy próbáljuk belőni, hogy akkor 20% fölött indítsuk el a töltést, viszont 80 előtt akkor lekapcsoljuk és menjünk tovább.
Tehát gyakorlatilag akár csak egyéb akkumulátoroknál nem is ajánlott 100%-ra feltölteni az akkumulátorokat?
Én pontosan így van, igen. Lehet most az ember, ha tudja, hogy akkor indulok egy hosszú útra, akkor feltölti ugye 100-ra is, de így a mindennapos használatban azt mondják, hogy azért ez ilyen 20 és 80 között ajánlják.
Uh-huh. A gyors töltés mennyire viselheti meg az akkumulátorokat? Emlékszünk régebben, mikor az első mobiltelefonok megjelentek, hát akkor azt ajánlották, hogy ne legyen gyors töltés, illetve teljesen fel kell tölteni az akkumulátort, nem csak félig. Hát az nyilván, hogy azóta sokat fejlődött ez a technológia, ez megviseli jobb, azért kell ajánlott, nem tudom, hogy minden második, harmadik, ötödik töltést lassú töltéssel végezni?
Igen, ez így van, de ez most már függ, már a litium-ionos akkumulátorokra ezt kimondottan, ezt így ajánlották, ahogyan nagyon pontosan elmondta, viszont most már az újabb technológiában, a vasfoszfátos akkumulátoroknál ez már nem annyira, nem igazából lehet, megbírják a többszöri gyors töltést is, illetve az időtartamuk jóval hosszabb, mint még a régebbiknél. És még mindig nincs vége, ugye most már vannak újabb tesztelések, vannak olyan kínai híres akkumulátorgyártók, akik már ígérnek olyant, hogy még ennél több időtartamot elbírnak, hosszabb ciklusuk lesz az akkumulátorosoknak, és az autonómiájuk is sokkal több lesz.
Tudjuk azt, hogy ki a vezető nagy hatalom a világban elektromos autók gyártásában?
Hát ez egyértelműen Kína, nem csak az elektromos autókban, hanem az akkumulátorokban is. Én úgy tudom, hogy globálisan valami 60-valahány százalékát az akkumulátoroknak ott gyártják náluk.
Nyugat-európai autógyártók valamelyest fel tudtak zárkozni ehhez a világhoz, hiszen a nagy gyárak először azt mondták, hogy nem is gyártanak, aztán ők is rátértek, de azért úgy furcsa látni, most én nem akarom a neveket mondani, de a nagy német automárkákban elektromos jeepeket, SUV-okat látni azért úgy furcsa a szemnek.
Igen, hát ezt sajnos azt el kell mondjuk, hogy ezt a harcot elvesztették, nagyon sok volt a gondolkodás, a filozofálás ezen a téren az európai nagybrendeknél, és amire elkezdték volna az elektromos autógyártást, ott már volt egy 10 éves hagyomány, Kínáról beszélünk, és igazából jelen pillanatban ők gyártják hát ha nem is azt mondom, hogy a legjobb minőségű, de árérték arányban messze a legjobb elektromos autókat.
Azzal, hogy az Európai Unió védővámokat vezetett be a kínai autókkal szemben, hogy gondolja, jót tettek a piacnak, és szabad piac ez? Szabad verseny, ami van ma?
Igen, ez nagyon jó kérdés. Hát én úgy gondolom, hogy ez csak egy ilyen hosszabbítás volt részükről. Gyorsan betették a vámot, de hát látjuk, hogy az igazi nagy kínai brendek akkor már egyből elkezdték építeni, ugye tudjuk, hogy Magyarországon, Szegeden is épül az egyik legnagyobb kínai márkának a gyárja, és ez több európai országban is ugyanígy történik. Tehát egy kicsit akkor pár évvel meghosszabbítottuk ezt, ameddig ők Európai Uniós autókat kezdenek gyártani, tehát kikerülték a vámot.
Tehát attól, hogy Európai Unióban gyártódik, akkor európai márka lesz, vagy hogy van ez a gazdaság?
Nem, hát nem lesz az európai márka, viszont akkor ez a vámot nem kell megfizetni.
Hiszen itt készül az Európai Unióban. Igen, sokan keverik a bizonyos fogalmakat. Pontosan mit akar a mild hybrid, a full hybrid, plug-in hybrid, és kinek melyik javasolt? Bár nem tudom, Romániában azért megvan ez a lehetőségünk, hogy egy márka képviseletnél akkor válasszunk. Bár ez a legelső hibrid, ez nem is, valójában nem is az.
Így van, pontosan. Hát ugye még mindig azért messze a hibrid autókat vásárolják a legnagyobb előszeretettel, mivel ott tényleg nincs az a macera, nem kell tölteni. Ahogy ön kezdte a bevezetőben, ha valaki a 10. emeleten lakik egy tömbházban, akkor az tényleg nagyon nehéz otthon tölteni ezt az autót. És akkor viszont a fogyasztása azért egy dízelnek a fogyasztása, egy hibrid autónak a fogyasztása az egy dízelivel egyezik meg, és azért van, aki azt is nézi, hogy azért a károsanyag kibocsátás is jóval kevesebb, mint fele, mint egy hagyományos benzines vagy dízel autónak. Tehát ez a hagyományos hibrid autó, ezek jelentek meg legelőször, ugye, és utána kezdődött az, hogy akkor tovább gondolták, a bizonyos gyártók tovább gondolták, megjelentek az elektromos autók, utána a kettő közötti egy ilyen a plug-in hibrid, ugye, amelyik hibrid autó is, de van egy olyan akkumulátor, egy akkumulátor része, amit fel lehet tölteni elektromos árammal, amikor az lemerül, akkor egy hibrid autóról beszélünk, addig, ameddig ismét fel nem töltjük. Számomra, vagy én úgy gondolom, az az én véleményem, hogy jelen pillanatban ez talán a legészszerűbb vásárlás, mert most már ezek az autók, hát ilyen minimum 60-80 kilométer, de már a legújabb modellek már a 100 kilométer fölött is el tudnak elektromosan menni. Úgyhogy a mindennapi jövésmenést azt meg lehet oldani teljesen elektromosan, anélkül, hogy egyáltalán károsanyag kibocsátás történjen, és ha elindulunk hosszúba, akkor hibrid autóval indulunk el.
A full hibrid az?
Ez igazából, ez a full hibrid, ez az a hibrid, amiről az előbb beszéltem, és akkor ugye megjelent ez a mild hibrid, ami igazából hát néhány olyan márka, amelyiknek még nem volt meg a technológiájuk, vagy nem vásárolták meg más hibrid technológiát kitaláló brandtől ezt, akkor kitalálták azt, hogy hát betettek egy ilyen pár kilovattos akkumulátort, és akkor a mild hibridnek nevezték el, ami igazából csak egy marketing, csak egy felirat. Igazából szinte semmi köze ezekhez a technológiákhoz, amit felsoroltam az előbb.
Mióta gyártanak hibrid autókat?
Hát az első hibrid autót az egy japán nagy márka 1997-ben gyártotta le a Prius modellt.
Tehát 30 éve nagyjából.
Igen, igen, igen.
Hova fejlődött mára ez a technológia? Hiszen azok az autók még mindig futnak. Én is ezzel büszkélkedem egy ilyen autóval.
Igen, tudom, és azok tényleg nagyon-nagyon... hogy mondjam, nagyon hosszú távon vállalható autók voltak, mert még mindig úgy gondolom, hogy megvan elégedve ön is az autójával. Hát ugyanez a márka jelen pillanatban most már az ötödik hibrid technológiájánál tart, tehát már ötször újította azt az első hibrid technológiáját ki.
Ez most úgy fogyasztásban tudjuk, hogy mit jelent?
Hát igen, egy... Most mit mondjak, beszéljünk az SUV-kről, mivel most mindenki SUV-okat akar, SUV-kat vásárolni, hát egy ilyen nagyobb fajta SUV, aminek annak idején még a dízel meghajtásláncnál is egy ilyen 8-9 litert fogyasztott per 100 kilométer, ez ma már egy hibrid formában tényleg el tud menni ilyen 5-6 literes fogyasztással.
Azt írja Gábor SMS-ben, jó napot kívánok, mivel az energia árából nagyon fontos jövedelme van az államnak, a villanyautózás addig lesz olcsóbb, amíg kevés van belőle. Ha sok lesz, kitalálják az egyéb adót rá. Akkor a benzin és a dízel lesz olcsó. Ne felejtsük, ha nem lenne annyi adó a benzinen, dízelen, fele sem lenne az ára. A másik meg, hogy ha nagyon elszaporodnak a villanyautók, a villanyhálózat összedől. Gábor írja, hát ezt már tapasztalhattuk mondjuk a helyi adóknál is, hogy az elején ugye elektromos autók, meg a hibrid autók is nem volt ingyenes, de nagyon kedvezményes volt az adó, aztán ahogy kezdtek elszaporodni ezek az autók a lakók tulajdonában, hát bizony már nincs adókedvezmény, vagy nem akkora kedvezmény, vagy egyáltalán adót vettünk ki az elektromos autókra, szóval hogy lesz? Hogy
hát
lesz vajon?
Igen, hát ugye ezek az adókedvezmények, ezek úgy, ahogy van, ugye Romániában a roncs program is, igazából ezeknek az autóknak az ösztönzéséhez, tehát ezt próbálták segíteni. De viszont teljesen jogos az úriembernek a felvetése, hogyha ezt majd olcsóbb elektromos autóval járni, igen, de hogyha még egy-két adót rátesznek, akkor már egyből nem lesz olcsóbb, és ez, igen, ez benne van a pakliban. Ugye azt szokták mondani, hogy ez úgy a legjobb, hogyha a megtermelt elektromos energiát, ha esetleg valakinek van fotovoltaikus rendszer, azt ne termelje vissza a hálózatba, hanem azt használja el. Úgy a legjobb. Hát én ezt a válaszom, hogy körülbelül ez tud lenni, hogy erre kell próbálni törekedni, de ugye ez csak egy nagyon kevés százalék az embereknek tudja, mert ugye egy tömbház van, az nem lehet ezt.
Igen, Ilona Zsonett írja szintén SMS-ben, szép napot kívánok, a foszilis nyersanyagok drágulása nélkül is a hibrid üzemeltetésű és a környezetbarát autók cseréje mellett döntünk. A határ a borsos árak, kérdésem, hogy akár részletre vásárolva, vagy a minimális állami támogatás mellett árban megtérülnek-e a plusz kiadások és milyen formában? Létezik-e most még ez a
roncs program?
Roncs Rábla Plusz?
Igen, igen, hát ez ilyen, ez is sajátosan működik ugye nálunk, a tavaly meghirdették, elindították, és rá pár hétre le is állították ezt a programot. Az idén arról van szó, hogy ismét el lesz indítva, még nem tudunk konkrétumokat, bár már vannak, már láttam, hogy néhány márka már hirdeti, de hivatalosan még nincs semmilyen konkrétum kiközölve. Viszont a hölgynek a kérdésére válaszolva, hogy mikor térül meg ez, hát ugye ezt ki kell számolni mindig, hogyha egy hibrid autót vásárolunk, egy használt hibrid autót, annak ugye a szervizelése, szóval csak azt akarom elmondani, hogy nagyon összetett ez a dolog, egy hibrid autónak a szervizelése olcsóbb, egyértelműen mindegy, bármilyen másik belső égésű dízel vagy benzines autójé, és az kevesebb üzemanyagot is használ el. Az elektromos autó az még ugye nem lehet azért nagyon régi használt elektromos autókat vásárolni, de viszont ami kiderült már róluk, hogy jóval olcsóbbak, mint egy hibrid autónak is a szervize, mert ugye egy villanymotor van benne, és egy akkumulátor nagyjából, most persze hát futómű vagy fékrendszer, de jóval kevesebb a meghibásodási lehetőség, nincs olajcsere, igen, és tehát itt egy jóval nagyobbat spórolunk, mint a bármelyik többi autóhoz képest, és úgy látjuk már, hogy azért a gyártók által vállalt 8-10 éves garancia az akkumulátorra az azért merik megtenni, mert tényleg nincsenek meghibásodások. Viszont akkor megint azért a matekbe az jön benne, hogy mennyiért, milyen árammal töltjük fel az autót, és ugye mennyit nyárunk vele.
Tehát akkor gyakorlatilag itt van ez a bizonyos éves vagy két évenkénti, hát ahogy magyarul mondjuk, revízió?
Igen, igen, azért az elektromos autóknál is van, de az egy igazából csak egy tesztert teszünk rá, megnézzük az akkumulátornak, illetve a villanymotornak hogy vannak-e hibakódok, hogy milyen állapotban vannak, és megy tovább az illető.
Most, hogyha az árakról beszélünk, mondjuk egy hasonló kapacitású benzines, mert most már akkor a dízelekről ne beszéljünk, vagy beszéljünk, majd meglátjuk, hogy kell-e még beszélni a dízelekről, vagy nem, ahogy írta Gábor, hogy majd ez még visszafordulhat idővel, és nagy valószínűséggel vissza is fog. Szóval egy sima benzines, vagy egy hibrid ugyanolyan kategóriájú autó esetében egy százalék arányban mennyivel kell többet fizessünk egy hibridért, vagy egy elektromosért?
Hát a használt autópiacon is azt hiszem, hogy nagyjából ugye az alatt rend, mint az új autóknál. Most mit mondjak, egy 30-40 ezer eurós értékű autónál az, hogy abból a benzines modellt vagy a hibridet vesszük meg, kevesebb, mint 10%, vagy 5-10% között van ez a különbség. Tehát
annyival drágább a hibrid.
Annyival drágább a hibrid, de ez a különbség, ez tényleg pár év alatt megtérül. Tehát ezt tényleg ajánlom mindenkinek, hogy, és úgy tudom, hogy ez a használt autóknál is ugyanez az arány, úgyhogy azért ne benzines autót vegyünk, hogy mikor ott van a hibrid lehetősége. Az egyértelműen jobb döntés.
És mit tegyen az, aki esküszik a dízelre? Vannak azért ilyen.
Igen, de ez bizonyos esetekben kihozhatja azt a matek, hogy tényleg a dízel jobb. Nem véletlenül a haszongépjárműveknél, nem véletlenül, hogy még mindig nem jelentek meg, illetve ha meg is jelentek az elektromos autók, de nem terjedtek el. Tehát ott nagyon nehéz leváltani például a dízel meghajtást.
Igen, nehéz leváltani, és kérdés, hogy érdemes-e, Gábor írja a SMS-ben, mindenki beszél a zöldítésről, de az állam semmi infrastruktúrát nem fejleszt ennek érdekében.
Hát igen, ebbe is van igazság. Európában azért az elején jóval nagyobb támogatások voltak, illetve jóval nagyobb mértékben felkarolták ezt a zöldebb vonalat Romániában is. Hát itt Romániában igazából csak a roncs programnak a létezése, de az is ugye tudjuk, hogy igazából csak az egyik a mi márkánknak a támogatása. Nincs mit mondjak, ez így van.
Egyébként, ha már garanciáról beszéltünk, az akkumulátorra vállalnak akár 8-10 év garanciát, vagy...
Igen. Igazából az akkumulátorra vállalják ezt a kibővített garanciát, de én ezt tapasztalatból tudom mondani, hogy az elektromos autóknál azért nagyon ritkák a meghibásodások. Tehát a villanymotor is bírja, tehát tényleg ritka az, amikor komolyabb, nagyobb javítás szükséges egy ilyen autónál, és ha már mindig meghozzuk a párhuzamot a dízelnél azért tudjuk, hogy a nagyon sok meghibásodható alkatrész van, ami azért elég költséges a javítása.
Székelyföld hogy áll Romániában a hibrid és elektromos autók tekintetében? Nem tudom, hogy van erre statisztika, de hát...
Persze, én ezt azért havonta szoktam követni a beiratásokat, van egy ilyen ingyenesen elérhető adatbázisa, és lehet követni. Igazából tartjuk azt az átlagot nagyjából, ami a Romániában van, az ország átlagát. Az idén Székelyföldön is nagyjából ugyanaz történt, mint az országban. Hibrid autó volt a legtöbb eladva, ilyen 30%-ba, talán 20-25%-ban benzinautók. Nagy meglepetésre, ahogy már egyszer mondtam az előbb, a plug-in hibrid eladások azok egyből szinte a nulláról felszöktek, körülbelül 10%-nál vannak, és 6-7% az elektromos, illetve a dízel.
Általában inkább a kisebb városi autókat, vagy akár a nagyobbakat is vásárolják?
Hát most ugye van ez az SUV őrület, szeretnek az emberek magasabb autókkal járni. Sokszor nem, én úgy látom, hogy sokszor ez egy ilyen szubjektív, igazából nincs szüksége, nem szokott gyakran a Hargitára menni.
De a szomszédnak is az van.
Igen. Tehát most van egy ilyen SUV őrület, igazából ez az, amit próbálnak vásárolni, legalábbis az új autók között, és azért a hibrid vagy plug-in hibrid, ez az, ami érdekli.
Na és akkor mi várható a távoli jövőben? Beszéltünk már róla, valami fejlemények a hidrogén meghajtású autók tekintetében?
Hát igen, ugye tudjuk, hogy ugyanaz a márka, aki az első hibrid autót legyártotta a sorozatgyártásban, az a Mirai nevű autót is most már közel, azt hiszem 5-6 éve gyártja a sorozatgyártásba, viszont még nulla az elterjedése, csak bizonyos itt Európában is, ha jól tudom, még mindig csak a skandináv országokban forgalmazza. Igen, ez egy nagyon érdekes, csak ugye megint itt van, hogy infrastruktúra, tehát ameddig ez megint egy nagyon nagyot kell változon a jelenlegi hát töltőállomások kellenek, hidrogént előállítani, mert ugye az úgy van, hogy ezt a hidrogént cseppfolyós állapotban, mínusz 200 valamennyi Celsius fokon cseppfolyós állapotban igazából megtankolják pár perc alatt, úgy, ahogy most tankolunk. Ez nagyon érdekes ez a technológia, csak még hát ez még el kell terjedjen azért.
Igen, hát Románia nem lesz vezető ebben sem, így ahogy elgondolom. Azt írja Endre SMS-ben, jó napot kívánok, a hibrid autóknál azért nem elhanyagolható, főleg a turbomotorosoknál, hogy a benzinmotor sok kibekapcsolásával nem éri el az üzemi hőfokot, ami tud problémát okozni hosszú távon, hát távon, például üzemanyaghigulás az olajban, stb. Plusz a benzinmotor jelen van, tehát ugyanazt a revíziót igényli. Köszönöm, Endre írja. Na ez már egy szakmai hozzászólás.
Igen, hát én ugye ezt a japán márkát képviselem, én el tudom mondani, hogy most már tényleg több mint 20 éve járnak hozzánk, de mondjunk inkább 15-öt hibrid autók revízióra. Ez teljesen így van, ahogy az úriember mondta, viszont nem kell feledni, hogy például a regenerációs fékezés miatt a fékpofák cserélése például jóval ritkábban történik, mint a hagyományos benzines autónál, és mi ezt nem tapasztaltuk, igazából az, hogy nem éri el az üzemi hőmérséklete, illetve a sok kibekapcsolás, amit pontosan így van, ez ennél a márkánál egyszerűen nem jelentkezik ez a, tehát lehet, hogy vannak olyan márkák, de én ezt nem érintkeztünk ezzel a problémával egyáltalán.
Mi várható 2035-től? Érdemes-e még új belső égésű motoros autót vásárolni, vagy...
Hát,
hogy egyáltalán még ez a 2035-ös dátum, ez még életben van?
Itt Európában ez még életben van, igen.
Mert azért már volt szó róla, hogy azért kicsit
igen, ezt minden évben ezt halljuk, hogy el fogják halasztani, de jelen pillanatban én úgy tudom, hogy mindig életben van. Ez egy nagyon érdekes váltás lesz akkor, mert ugye akkor teljesen lekerülnek a palettáról a belső égésű autók. Én azt mondanám, hogy inkább azon kell gondolkozni, ha egy új autót veszünk, azért érdemesebb egy hibrid, plug-in hibrid, netán elektromosat venni, mert ezek a hagyományos belső, csak hagyományos belső égésű motoroknak a használt autóként az értékük jobban fog csökkenni a például hibridéhez viszonyítva.
Hát gyakorlatilag azért nem kell megijedni, nem tiltják be 2035-től ezekkel az autókkal való közlekedést, bár vannak olyan városok, ahol a bejárási tilalom van, hanem egyszerűen új autókat nem lehet majd.
Így van, így van, tehát igazából a gyáraknak a gyártósorairól nem jöhet le kimondottan belső égésű autó, 2035 után erről van szó. Tehát az a még egy 10-20 év, ameddig az, hogy ez majd érezhető lesz a mindennapokban.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam László Zoltán, egy Hargita megyei márka képviselet ügyvezetője volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást.